Hát aki azt hiszi, hogy az adócsalás valami új keletű történet, az nagyon téved.
Mert? Mert a régi görögök is.
Pontosan, bár Rómába fogunk barangolni, hogy megnézzük az első feltárt ilyen adócsalási botrány. Kizártnak tartom, hogy a görögöknél nem lett volna ilyen.
Csak nem maradt fenn, mert azok jobban megsemmisítették papírokat, amik erről árulkodnak. Illetve kőtáblákat, bocsánat.
Így van. Szokás szerint dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő lesz a szakmai kalauzunk, a Krisztál Vörvágy ZRT vezérigazgatója, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Sokat tapasztalt világlátott emberként meglepődtél, mikor egy tudományos folyóiratban megjelent, hogy már a régi rómaiak is?
Annyira nem is, ugye, hogy a görög témára visszautaljak, ugye az első offshore helyszínek is a görögökhöz köthetőek, mármint az ókori görögökhöz, hiszen ugye voltak olyan városállamok, amelyeknek adómentességet biztosítottak, és ugye az ottani kereskedők befutottak a környéken, hiszen mindenki velük kereskedett, mert utána adómentesen tudták továbbadni, tehát nem új keletű a dolog, de igazából ez azért volt érdekes, ugyanis egy osztrák tudományos folyóiratban jelent meg, hogy feltárták az egyik legkorábbi adócsalási ügyet, amiről írásos emlék is van.
Na nézzük,
na
ezt
menjünk ennek a mélyére, hogyan csaltak adót a régiek?
A tanulmány középpontjában egy különleges ókori papirusz áll, ami görög nyelven készült, és a Barkóba felkelésnek az előestéjén keletkezett Júdeában. Ugye Barkóba egy zsidó hadvezér volt. Jól gondoljátok, ugye nálunk a játékot is így nevezik, ugyanis a mese szerint volt egy kém a római táborban, aki lebukott, és kivágták a nyelvét, és a hadi titkokat csak úgy lehetett kiszedni belőle, ha rázza a fejét és bólogat. De állítólag ez csak egy magyar kávéházi sztori, csak Magyarországon nevezik Barkóbának ezt a játékot, más országokban nem. De visszatérve, tehát ez egy zsidó felkelést megelőző bűntény volt, és ugye a papiruszok azért különlegesek, mert már az 50-es években megtalálták őket, de nem ismerték fel a valódi természetüket, csak jóval később 2014-ben figyelt fel rá egy szakértő, aki észrevette, hogy a dokumentum görögül íródott, csak éppen ókori jogi szaknyelven készült, és igazából mindenki számára érthetetlen volt ez
mert
a nyelv.
Mert akkor se értették a szaknyelvet sokan, igen.
Így van, úgyhogy ebben sincs változás azóta sem. Ugye az Osztrák Tudományos Akadémia, a Bécsi Egyetem, meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem tudósai fejtették meg a papírus rossz állapotban is volt, és akkor a restaurátorok is dolgoztak rajta, és most nemrégiben jelent meg a tudományos folyóiratban, hogy akkor feltárták a tekercseknek a titkait.
Na, oké, és mik a titkok? Hogy kellett Rómába rabszolgával adót csalni?
Hát, ami érdekes ebben a történetben, az az, hogy nagyon jól dokumentálják, hogy kik az ügynek a szereplői is. Tehát megmaradtak a vádlottak, a vádlók, tanúk, római hivatalnokok, akik mind-mind szerepelnek ebben az ügyben. Egyébként a pernek a fő vádlottja egy Gadalias nevezetű férfi volt, aki a helyi elithez tartozott, ugyanis még az apja és notárius, meg levéltáros is volt, és a papirusz szerint őt többször kinevezték helyi bírónak, de ott is elmulasztotta a megjelenést, megbírságolták volna, de szegénységre hivatkozva elérte, hogy elengedjék a bírságot, tehát ügyes manipulátor volt.
Igen, már akkoriban
ismerte a jogi kiskapukat, ezen felül pedig volt neki egy társa, Saulus, aki pedig a hamis adásvételek és fiktív rabszolga felszabadításoknak volt a kulcsfigurája. A szövegben egyébként azt is megemlítik, hogy két provincia alá is tartozott. Manapság ez tulajdonképpen majdhogy nem olyan, mint hogyha kettős állampolgár lenne, és ugye arra is utalnak, hogy aktívan mozgott a két provincia határán, és nem volt tisztázott, hogy melyik hatóság illetékes felette. Természetesen egyébként mindkét területen hamis pénz előállítás és használata miatt eljárás indult már ellene. És hát egy ilyen jó kis adócsalási ügyből nem hiányozhatnak a Strómanok sem, Karász és Dioklész néven. A szerepük az volt, hogy névleges rabszolga tulajdonosként szolgáljanak, de tulajdonképpen Szaulusz az ő nevükön bonyolította a rabszolgáknak a vásárlását, meg az eladását.
De hát akkor hogy buktak le? Hát te tökéletes bűntelen. Mi van ezekkel az emberekben?
Na, a dolog pikantériája az, hogy a két fő bűnelkövető közül feltehetően az egyik dobta föl a brigádot, amikor már forrósodott a lábuk alatt a talaj, tehát egy belső info alapján indultak el a római hivatalnokok. Viszont maga a bűncselekmény, hogy arról is beszéljünk egy kicsit, ugye azért különleges, mert bemutatják azt is, hogy hogyan működött akkoriban a fekete kereskedelem. Ugyanis a papiruszban dokumentált pernek a lényege, ugye két nagy bűncselekmény csoportra épült, az egyik maga az okirathamisítás, a második pedig az adócsalás, vagyis a fiszkusznak a kijátszása. És a vádlottaknak az volt a legnagyobb bűne, hogy hamis dokumentumokkal próbálták kijátszani a római államkincstárt, hát természetesen ugye akkoriban ez főbenjáró bűn volt, hiszen magának a császárnak a tekintélyét is sértette. Viszont a római birodalomban volt egy nagyon alapos nyilvántartás arról, hogy hogyan adják, veszik a rabszolgákat, hogyan szállítják ezeket a rabszolgákat. Ezért is írtam az ajánlóban, hogy egyfajta LKR rendszer működött már akkoriban, hogy nyomon kövessék, hogy merre vannak a rabszolgák, hiszen az eladások után a vételár 4%-át kellett megfizetni, a felszabadítások után pedig a piaci érték 5%-át kellett megfizetni a tulajdonosnak, tehát akár úgy is kezelhetjük, mint hogyha egy ilyen korabeli áfa lett volna a rabszolgáknak az adásvétele után. És a bűncselekménynek a lényege az volt, hogy a Strómanok nevén rabszolgákat mozgattak a két provincia között, és ugye azzal játszottak, hogy egyszer itt vannak, egyszer ott vannak, de tulajdonképpen nem mozogtak ezek a rabszolgák, és utána feketén eladták őket, így ugye nem kellett adót fizetni utánuk, sőt, néhány esetben fel is szabadították ezeket a rabszolgákat, hát gondolom, hogy nem jó szándékból, hanem biztos ezek a rabszolgák fizettek nekik azért, ugye, hogy eljátsszák, hogy átvitték őket már a másik tartományba, de valójában felszabadították őket. Úgyhogy a vádlottaknak az volt a célja, hogy ezek a tranzakciók valóságosnak tűnjenek, és ugye az államnak ne kelljen befizetni az értékesítések után fizetendő adót. Egyébként ugye a szöveg több helyen sérült, tehát én is csak így utólag próbálom rekonstruálni az eseményeket adózási fejjel, hogy feltehetően így történnek, hiszen azért vannak részek, amiket ki kell tölteni, de ennek ellenére elég nagy valószínűséggel ez volt a célja a bűnelkövetésnek, hogy ugye elcsalják ezeket az adókat.
A hallgatók nosztalgiával gondolnak vissza a 4%-os áfára a római birodalomban, hát azóta ugye
régen minden jobb
régen
volt,
minden jobb volt az áfa.
Azon kívül, hogy ez egy érdekes sztori, van-e bármilyen
a bírósági tárgyalásunk, hogy zajlott? Kik
például,
kapták el őket? Voltak ott NAV ellenőrök már a régi római birodalomban is, illetve hát ilyenkor ki és milyen módon, vagy mi alapján ítélkezett.
Ami különleges ezekben a tekercsekben, hogy tartalmaznak egy perbeszéd tervezetet és egy bírósági jegyzőkönyvet. A perbeszéd tervezet azért érdekes, mert egy előre kidolgozott érrendszer, és olyan ez a szöveg, mintha egy nagyon tapasztalt jogász instrukciója lenne mondjuk egy ifjú ügyvéd számára, vagy jelen esetben ugye itt a vádlóról van szó, tehát egy ügyész számára, hogy ilyen részek szerepelnek benne, hogyha azt mondják, hogy a vádlottak, te akkor kérdezz rá erre, és ha erre ezt válaszolják, akkor világíts rá arra. Tehát előre eljátszották, hogy hogyan fog kinézni a per. Ráadásul nagyon sokat építettek arra, hogy a vádlottaknak a priuszát kiemeljék, és ugye hiteltelenítsék őket a bíróság előtt, tehát a korábbi lázadások, zsarolási ügyek, csalási módszereket is feltárták a bíróság előtt az ügyészek, azért, hogy lássa a bírók, hogy ugye visszaesőkről van szó, továbbá olyan személyekről, akiknek nem kell feltétlenül adni a szavaira. Ezen felül pedig kiderül az is az ügyből, és azzal is foglalkoznak, hogy már adózási ügyekben megjelent akkoriban is a korrupció, tehát megpróbálták helyi szinten elintézni a városi tanácsnál, hogy mentesítsék őket a büntetés alól, és hát természetesen ugye a strómanok szerettek volna mindent ráfogni, hogy ők követték el valójában a bűncselekményt. Maga a jegyzőkönyv pedig szintén egy érdekes betekintés abba, hogy hogyan nézett ki egy akkori tárgyalás, a hivatalos szakkifejezések hogyan alakultak, milyen fordulatok voltak görög nyelven.
Kérdezik a hallgató, mi volt a szankció? Ledobták a földre? Nagyon durván.
Nagyon jó kérdés. A fennmaradt rész nem tartalmaz ítéletet. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi történt
Gadaliasszal. Eladták gladiátornak őket.
Igen, hogy elmarasztalták, felmentették, gladiátorok lettek, az oroszlánok elé vetették őket, úgyhogy
hát pont a legjobb részt.
Így van.
Ami kellő elrettem.
Ez mindenkinek a fantáziájára
mit
bízom.
Mit üzen egyébként, ez most komolyan ugye beszélgettünk erről a dologról, de a mai kor számára mit üzen?
Mit adtak nekünk a rómaiak?
Mit adtak nekünk a rómaiak? Nagyon jó, nagyon nélsz ma, Balázskám.
Hát, hogyha régészeti szempontból nézzük, akkor ugye ez a leghosszabb ógörög nyelvű papirosz, amelyet a judeai sivatagban találtak, és teljesen önálló dokumentum, 133 soros, ami ritka ebből a korszakból. És ugye, hát jól mutatja a történet, hogy az adó elkerülés és a jogi kiskapuk keresése egyáltalán nem modern találmány, de hogyha tudományos szempontból közelítjük meg, akkor a jogvilágából nézve, ugye ez betekintést nyújt a római büntetőeljárásba, különösen a hamisítás és az adócsalás megítélésébe. Ha mondjuk társadalomtörténeti szempontból nézzük, akkor pedig nagyon jól leírja, hogy hogyan működtek akkoriban a közösségek, hogyan történt a rabszolgatartás, és ugye a provinciákban hogyan történt a kapcsolattartás a római közigazgatással. De hát azért bőven van politikai vetülete is, hiszen ahogy említettem, a Barkóba felkelés előtt zajlott ez az ügy, tehát látszódik már a periratokból is, hogy azért ez egy feszültséggel teli időszak volt, és ugye hivatkoznak is rá, hogy a bűnelkövetők már különféle szervezkedésekben is részt vettek a római birodalom ellen.
Azt írja a hallgató, és milyen egyetértek vele, hogy döbbenetes az egész ügynek a kifinomultsága mindkét oldalról, tehát az elkövetőkről is, az elkövetők részben maga módszertan.
Több ezer éves sztori, kicsit olyan bárdolatlan, döcögős.
Igen, hogy még nem tudták, meg nem gondoltak mindenre, meg a bíróság is. És ilyen furcsa, tehát tényleg kifinomult, ez a legjobb jelző.
Igen.
És fuvarlevelek is voltak már akkoriban, akkor is meghamisították a fuvarleveleket, pecsétet gyártottak is mindent, ami szükséges ilyenkor, és hát valószínűleg megkenték a határőröket is, hogy el tudják játszani, hogy átkerültek a rabszolgák egyik meg másik országba, tehát ilyen-olyan pecséteket gondolom akkoriban sem lehetett könnyen szerezni, úgyhogy itt az adócsalás mellett bőven benne volt a korrupció is a történetben.
Hát nagyszerű. Köszönjük szépen ezt a jó
nagyon-nagyon hálásak sztorít. Vagyunk.
Igen, abszolút.
Főleg én utólagos engedelmeddel, forrás megjelöléssel beviszem a Gladiátor Egyesületbe is ezt a sztorit, hogy tudjuk a fiúkkal, hogy mit nem szabad csinálni ókori hagyományőrzés címén sem. Jó?
Rendben. Megkapod a hozzájárulást.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Szép napot, jó munkát kívánunk.
Nektek is. Hello,
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Jókori, római kori adócsalásról. Szenzációs történet.